Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az orvosi laboratórium egy csipen gyakorlatot fogjuk elkezdeni. Hát egy rövid prezentációt, és utána néhány dolgot megnézünk a mikroszkópon, illetve egy pumparendszert raktam össze, és azzal fogunk egy kicsit gyakorlatozni. Mi ez az orvosi laboratórium egy csipen? Ugye a laboratórium egy csipen az talán magába foglalja, de nem feltétlenül foglalja magába, hogy miről van szó. A laboratórium, ugye voltatok ti már laboratóriumban, nem feltétlenül egy desztillációt kell elképzelni egy csipre kicsinyítve. Mindenképpen műveletek sorrendjéről van szó, de itt általában kórházi diagnosztikai laborról van szó, tehát a klinikai kémiai laboratórium az, amit lekicsinyítünk, és hogy miért jó, hogyha lekicsinyítjük. Ugye kisméretű eszközöket fogunk kapni, ami hordozható lesz, eldobható, tehát esetleg olcsóbb, és hosszabb távon forradalmasítani tudja ezeknek az eszközöknek az elterjedését és a diagnosztikát. Tehát mondjuk egy vérvizsgálatért, vagy egy teljes vérképért ma még be kell fáradni a János kórházba, vagy bármelyik kórházba, remélhetőleg egy pár tíz év múlva ez egy ilyen kis eszközön ez elvégezhető lesz. Ez azért izgalmas. Milyen laboratóriumi műveletek vannak? Tehát nem csak ugye vérvizsgálat, vérvizelet, nagyon sokféle ugye váladék vizsgálat van, és ezeknek a kémiai összetétele, immunkémiai, tehát egy specifikus anyagot, hogyha keresünk, hematológiai vizsgálatok, tehát a vér összetevői sejtes elemek, azok milyen számban, milyen arányban fordulnak elő, bakteriológia, tehát valamilyen fertőzés, keresés, és ezeket általában manapság nagy teljesítményű automatákkal végzik, ami ugye egy fele asztal hosszú, egy gép, egyik oldalon bemennek a minták, másik oldalon pedig kijön az eredmény. Ez nagyon jó, nagyon praktikus, nagyon gyors, tehát egy teljes kórházat ez nagyon jól kiszolgál, viszont ugye ez helyhez kötött. És a laboratórium a csipennek az egyik lényege, hogy ez valamennyire mozgatható legyen. Ha megnézzük, hogy vérből mondjuk mit szoktak. Ezek nagyon ugye alappéldák, tehát nyilván sokkal szélesebb skála az, amit szoktak vizsgálni. Tehát a vérben található ionok mennyisége, a plazmafehérjék mennyisége, miensége, az enzim vizsgálat ugye, hogy mondjuk már funkciós enzimek vizsgálata, ezeket mind a klinikai kémiában ezeket megvizsgálják, a laboratóriumban ezeket megfelelő protokoll van arra, hogy ezeket hogyan és miként kell vizsgálni. Az alakos elemeknek az elkülönítése az áramlási citometriával szokott történni, tehát áramlási citometriás válogatás, ami lényegében egy fényelnyerés, fényszóródási elven alapuló vizsgálat, és a sejteket egy sorba rendezik, és ezt az egy sorba rendezett sejt halmaznak a tulajdonságai alapján az oldalra, illetve az átmenő fény alapján lehet őket elkülöníteni a beltartalom, illetve a méret alapján, és ezeket nagyon szépen lehet halmazokba rendezni, a fehér vérsejteknek granulocita, monocita, limfociták, ezek nagyon szépen elkülöníthetőek, és ezeknek a mennyisége, a mérete, ugye az egyik tengelyen a méret van feltüntetve, ennek a tulajdonságai, ezek fontos információt tartalmaznak a diagnosztika szempontjából, hogy van egy gyulladás, nincsen, milyen betegségről lehet szó. A kémiai műveleteknek egy speciális esete ugye az immunkémiai vizsgálat, talán hallottatok róla az antitest-antigén kölcsönhatásról, ami egy nagyon specifikus kölcsönhatás, tehát egyetlen egy molekula típus, sőt egyetlen egy molekula ellen lehet ellenanyagot gyártani. Tehát ez kis molekulától elkezdve a fehérjékig és cukoroldallánc, a sejt membránban található egyéb alkatrészek ellen is lehet ilyen ellenanyagot termeltetni. És ugye az ellenanyagnak az a lényege, hogy annyira specifikus vizsgálat, hogy vagy létrejön a kötődés, tehát ha ott van az ellenanyagnak a célpontja, tehát az antigén megtalálható abban a rendszerben, abban a folyadékban, akkor ugye létrejön a kölcsönhatás, hogyha nem található meg, akkor nem jön létre a kölcsönhatás. Tehát ez lényegében ilyen bináris, ha ott van, akkor reagálnak és összekapcsolódnak, tehát az antitest, antigén kölcsönhatás a specifikusan egy típusú antigén ellen lehet termeltetni, és ez lényegében egy több oldalláncból álló fehérje, és nyilván ebből nagyon-nagyon sok van a szervezetünkben, és ez különböző immunválaszhoz szükséges reakciókat tudnak elindítani. Az egyik legelterjedtebben használt az enzim kötött immunvizsgálat, ennek az ábrája ott látszik, hogy a lényegében kettő antitestet használunk az antitest-antigén kölcsönhatásnál. Az egyik esetben van a szérumban, tehát a vérszérumban található fehérje ellen készítünk egy antitestet, tehát ott a fehérje lesz az antigén, csinálunk ellen egy antitestet. A felületen ez az antitest megkötődik, és ez ellen az antitest ellen, illetve rosszul mondtam, tehát hogyha a vérszérumban van ilyen antitestünk, akkor ehhez hozzáadunk egy ez ellen termelt antitestet, tehát egy antitest ellen is lehet antitestet termeltetni, tehát ez ilyen szendvics struktúra lesz belőle, és az ellene termelt antitestnek a vége az meg van jelölve, és ez a jelölés, ez egy enzim jelölés, enzimes jelölés, ami mondjuk megvilágítás hatására, nem az enzim reakció hatására fény szabadul fel, ez attól függ, hogy miért használunk, és így lehet jelezni, hogy ott van, vagy nincs ott. Tehát, hogyha világít, akkor ott van, nem világít, akkor nincs ott, és ezt egy nagy mátrixból, hogyha végezzük, akkor ez szépen kimutatható, hogy melyik mintában van, melyik mintában nincs az az antigén, amit mi keresünk. Mondom, ez az antigén, ez kis molekulától egész nagy molekulákig terjedhet. Na most ez az általános, ez az egyik ilyen általános immunkémiai vizsgálat, amit szoktak használni. Többféle van. Ugye a laboratórium a chipennek a másik fele, hogy chipen. Miért pont chipen, miért nem valami egyéb eszközön? Ugye ezeknek a laboratórium műveleteknek, tehát a kémiai meghatározások, ezek általában folyadékban vannak. Ezeket a folyadékos műveleteket, hogyha le akarjuk csökkenteni, tehát mondjuk hordozhatóvá akarjuk tenni, legyen ez az elsődleges cél, akkor valamilyen kisméretű folyadékcsatornákat kell kialakítani, és a kisméretű folyadékcsatornákat nagy pontossággal kell, tehát a pár mikron, most az a tartomány, tehát hogy a vér sejtes elemeinek a nagyságrendje ez. Tehát mondjuk egy vörös vérsejt az 6-7-8 mikron széles. Na most itt 10-50-100 mikron széles csatornákról beszélünk. Tehát ezt nagy pontossággal, megismételhető módon a CMOS technológia, ami egyébként a CMOS áramköröket is tervez és kivitelez, annak egy oldalágaként lehet felfogni, sőt a technológia segítségével, amellett, hogy ezeket a csatornákat kialakítjuk, ugye elektronikát, illetve elektródit lehet integrálni erre a rendszerre. Ugye említettem, hogy olcsó és eldobható eszközök, az otthoni használat is egy nagyon, nagyon fontos cél. Ugye már most vannak olyan nem csipek, hanem olyan hasonló, olcsó, otthoni és eldobható eszközök, ami bizonyos vizsgálatot hagy, vagy enged végrehajtani, tehát a vércukorszint vizsgálat, ugye vannak ezek a tesztcsikok, és akkor egy kis készülékkel le lehet olvasni, hogy mennyi a vércukorszint. A vizeletvizsgálati tesztcsikok általában ezt is a klinikai laborok használják, de az egy nulladik közelítésben pH-t, cukorszintet, sok mindent a vizeletben nagyon hamar lehet tudni. És például a terhességi tesztek, és van még egy pár ilyen teszt, ezek is, a vércukorszint is, a terhességi teszt is általában immunreakció, tehát egy immunválasz, nem immunválasz, tehát egy antigén-antitest kölcsönhatáson alapszik az alapreakció, és utána annak a kijelzése, hogy egy csík, két csík, az ugye az már csak a felhasználói interfész. Na most a mikrocsatornáknál ugye nem csak csatornák vannak, hanem bevezetés, kivezetés, sok minden létrehozható, kicsit rossz az ábra. Tehát ugye itt van mondjuk három bemenet, és van egy kimenet, ahol a detektálás megtörténhet. És ugye itt a laboratórium alapműveletek, tehát azok az alapműveletek, amivel már találkoztatok, tehát ugye keverés, ami mondjuk egy ilyen literes lombikban egy talán egyszerűbb, ott forog benne a mágneses keverő, és akkor készen vagyunk. A mikrocsatornákban ez egy picivel nehezebb, de összeereztem a két folyadékáramot, tehát az egyes mintát és a reagenst, és akkor azok egy idő után össze fognak keveredni, hogyha ugyanabban a csatornában haladnak. Ugye a reakció az ezzel kapcsolatos, tehát hogyha összekeveredtek, akkor a megfelelő anyagok el fognak reagálni, hogyha köztük reakció létrejöhet, és ezek után az elválasztás, illetve akár egy vérvizsgálatnál is, hogyha a vér a bemenő folyadékunk, akkor annak a sejtes elemeit a vérszérumtól már el lehet választani ezeken a csipeken. Természetesen vannak nehézségek, de hát ezeket le kell küzdeni, a buborékok, tehát hogy a folyadék az végig folyadék, ne legyen semmilyen határfelület, ami zavaró tényező. A folyadék áramoltatásnak a homogén megvalósítása, hogy ugyanolyan áramlási sebességek alakuljanak ki. A keverést azt említettem, az nem tökéletes egyébként a mikrorendszerekbe. Különböző trükköket kell használni, hogy a keverés az jó tudjon lenni. Hogyan hozzuk létre ezeket az eszközöket? Nagyon egyszerű, és ez az egyik legegyszerűbb és a legelterjedtebb technológia. Az egyszerűsége az igazából a gyors prototípus gyártási elvén alapul. Azért mondom egyszerűnek, mert ez már egy bejáratott dolog. Az eszközigény, tehát az alapeszközigény az egy kicsit bonyolult, tehát egy tiszta szoba, tehát egy CMOS, legalább egy CMOS technológiával rendelkező tiszta szoba szükséges hozzá. Tehát ezt még otthon, ezt a pontosságot még nem lehet elérni, de... Tehát arról van szó, hogy egy öntőformát alakítunk ki, tehát van egy valamilyen hordozó felületen, kialakítjuk a csatornának lényegében a negatívját, tehát valami domborzatot. És általában ez egy egyforma magas, illetve már lehet építkezni többszintes háromdimenziós struktúrát is lassan el lehet érni. Ezt kialakítjuk, ezt az öntőformát mikrotechnológiai módszerekkel, tehát fényérzékeny lak, levilágítás, mosás, stb. És akkor a felületen marad egy olyan struktúra, ami mikrométer pontossággal egyébként megismételhető. Na most ezt, hogyha szilikongumival, nagy tisztaságú szilikongumival, polidimetil szilokszánnal kiöntjük, ez két komponensű szilikongumi, monomer és a katalizátor, ezt összekeverjük, akkor ez megköt ezen a felületen, és ennek a szilikongumminak a tulajdonsága az, hogy kitölti a rendelkezésre az összes ilyen csatornácskát, az összes közt kitölti, és nagyon jó szakító szilárdsággal rendelkezik, tehát szépen ki lehet húzni a megkötött PDMS-t a vékony közökből, tehát pár mikrométer széles PDMS szálakat is ki lehet húzni, anélkül, hogy elszakadna. Ez egy nagyon jó tulajdonsága. Tehát eltávolítjuk a formáról, a ki- és bemeneteket attól függően, hogy hol akarunk bevezetést, hol akarunk kivezetést, esetleg valami optikai szálat belecsatolni, vagy egyéb elrendezést. Ez például lyukasztása. Tehát itt egy gumiszerű anyagról van szó, teljesen átlátszó gumiszerű anyag. Ezt kiukaszgatjuk, mondjuk itt ezen a négy helyen, tehát a három bemenet és az egy kimenet, és utána ezt az egészet egy üvegfelületre ragasztjuk, megvan a megfelelő technológia, amivel ezt össze lehet ragasztani, tehát nem pillanatragasztóval, hanem egy kicsivel bonyolultabb eszközzel, de lényegében ez egy üvegfelületre ragasztható, és ez légmentesen lezár, tehát itt körben nem fog ereszteni sehol, hanem csak ezeken a csatornákon lehet hozzáférni a kialakított folyadék csatorna rendszerhez, ami bent van, és akkor talán ez magyarázatból kitűnik, hogy akkor A PDMS gumiban lesznek ezek a csatornák, az üveg az csak egy hordozó, és a PDMS gumihoz kell csatlakozni megfelelő bemenetekkel, hogy a hozzáférjünk a csatornákhoz. A következő dián itt van épp üzem közben. Általában az a hordozó, amit használnak a CMOS technológiából következően, egy szilícium lap. Tehát általában 10 centis szilícium lap, ami teljesen síkra van polírozva, és ez a sík felület szükséges ahhoz, hogy utána a PDMS-t, amikor levesszük a felületről, akkor az üveghez hozzá tudjon kötni, mert az is megfelelően sík. Jó, tehát itt épp össze van polimerizálva, és akkor itt már ki vannak vágva bizonyos eszközök a felületről. Na most néhány példát mutatok, hogy hol tart most ez a technológia. Ez még mindig a prototípus környékén tart, tehát nagyon sok elvet tudunk már vizsgálni, tehát nagyon sok alapelv, például ez a sejtenyésztést vizsgáló cellamátrix, a különböző bemenetek, tehát a perfúzió, ez ugye mondjuk a tápoldat, a másik folyadék, tehát ahol a sejteket beáramoltatjuk, egyébként 2005-ben publikálták ezt az eredményt egy amerikai egyetemen, és nagyon szépen látszik, hogy 100-as mátrixban minden egyes mátrix cellában néhány sejtet el lehet helyezni, tehát be lehet áramoltatni néhány sejtet, és tápoldattal életben lehet tartani, és utána ezeket lehet vizsgálni különböző optikai módszerekkel. Tehát látszik, hogy ez teljesen átlátszó rendszerről van szó. Üveg van alul, PDMS fölül, és szépen rá lehet látni. Egy másik ilyen példa, a sejtenyésztést, ugye azt említettem, lehet sejtfeltárást is végezni, és akkor a sejt beltartalmát vizsgálni, hogy tartalmaz-e vagy nem tartalmaz különböző fehérjét, tehát egy expresszálte például, és már nagyon szépen kialakított keretrendszerek vannak, tehát itt a kép hátterében látszik, hogy csak rácsavarozzuk a megfelelő bemenet sort, és akkor megvan az interfészelés a csatornákhoz, a megfelelő folyadékokat kell hozzá csatolni, és készen vagyunk. Tehát a középső eszközt, hogyha kicseréljük, akár ilyen lézerfénnyel aktiválható folyadékcsatornára is. Tehát ezek a fekete pontok, ezek membránok, amelyiket kiukasztjuk a lézerfény nyalábbal, arra fog nyitva lenni a csatorna, és akkor lehet mindenféle ilyen kijelzőt készíteni. Ez egy egész friss cikk. Aztán ez nagyon izgalmas, hogy lehet olyan eszközöket kialakítani, ami a sejtnek a különböző gyógyszerekre adott válaszát vizsgálja, például differenciál impedancia alapon. Ez is egy 2010-es cikk. Sejtválogatás lehet elektrofiziológiai módszerekkel, attól függően, tehát van 5 kimenet, és attól függően, hogy a sejt elektrofiziológia hogyan viselkedik, attól függően más és más kimenetre lehet kapcsolni, és akkor ez egy sejthalmaz szépen el lehet választani. Ez nagyon hasonló egyébként az áramlási citometriához, ott lehet egy ugyanilyen visszacsatoló kört, illetve vannak olyan eszközök, ahol van ugyanilyen visszacsatoló kör, hogy attól függően, hogy milyen típusú sejtem van, tehát a fehér vérsejteket szét lehet válogatni ott is, de az mondjuk egy ekkora asztali készülékről van szó. Ez pedig, tehát nyilván itt a kiszolgáló készülékeket azt nem látjuk, de jelen esetben ez egy ilyen tenyérnyi eszközt jelent, plusz még a megfelelő elektródok és a pumpák. Ami izgalmas, és ez tényleg az egyik legújabb eredmény, hogy nem feltétlenül szükségesek a kiszolgáló eszközök. Ki lehet alakítani olyan rendszert, hogy egy csepp vér az magától kapilláris hatással beáramlik ugye elkezdi nedvesíteni a belső felületet, beáramlik ezekbe a mikrocsatornákba, és ezekbe a mikrocsatornákba itt el van helyezve antitest, és hogyha az a sejt az, tehát mondjuk itt a vérvizsgálatnál, ezt jól emlékszem, malária parazita kimutatásra fejlesztették ki. Tehát hogyha van benne ilyen parazita, ugye a parazita ellen termelt antitestet a felületre rögzítik, és akkor szépen világítani fog megfelelő kijelzés esetén az a csík, amelyik vérszennyezett volt. Tehát ez most a legfejlettebb, egyik legfejlettebb technológia. Nem látszik, hogy mennyire bonyolult, de igen, tehát ez nem olyan egyszerű kialakítani ezt az elrendezést. Itt nálunk mi is foglalkozunk ugye mikrofluidikával, illetve ezekkel a laboratórium a csípen eszközökkel. Az egyik ilyen kérdéskör, amivel foglalkozunk, az a keverésnek a vizsgálata. Tóth Eszti vizsgálta például különböző csatorna alakok esetén a keverés jóságát, hogy milyen hatékony keverést lehet elérni mondjuk albumin fehérjéknek a keveredésénél. Az MFA-ban, a Műszaki Fizika és Anyagtudományi Kutatóintézetben ugye van Magyarországon az egyik olyan hely, ahol nagy precizitással létre lehet hozni ilyen laboratórium a csípen eszközöket. Pont azzal a technológiával, amit elmondtam, hogy a felületen kialakítunk egy öntőformát, és azt megöntjük, és utána üveghez kötjük. Itt van például egy tesztrendszer, ez is egy keverő, illetve egy vérből egy plazma leválasztónak az első tervei. Ezt meg tudjuk nézni a mikroszkóppal, tehát ez lesz majd az egyik feladat. Bocsánat, menjünk vissza. Igen, itt nagyon nem látszik, hogy itt ezeken a képeken, ez egy pásztáz elektron mikroszkópos kép, tehát hogy ez pár 10 mikron széles ez a csatorna. Tehát az egyik csatorna, ami itt jobban látszik, tehát ez a vastagabb, ez a 20 mikron széles, és ami itt vékonyabban látszik, ez egy 10 mikron széles csatorna, tehát a vér sejtek azok pont beleférnek. És most, amit megnéznénk, az egyrészt ennek a TINX-es kerekrendszernek egy összeállított változata és festékkeverés, tehát megnézzük, hogy a folyadékkeveredés az hogyan jön létre, valamint ezeket az előző, megben látott mikrocsatornákat megnézzük a mikroszkóp alatt, és megkeressük, hogy hol vannak a találkozások, illetve azt is össze lehet állítani, hogy abba megpróbálunk folyadékot áramoltatni, csak ahhoz egy speciális pumpa fog kelleni. Jó. Az előadás az körülbelül ennyi lett volna. Most azt kérném, hogy 3 fős csoportokra bomoljunk, és ezt a 2 helyszínt ezt látogassuk körbe. Az az öntőforma, amiről lehúzzuk utána a PDMS gumit, az van, hogy vele jön, és akkor így deformálódhat, illetve eltömődhet a csatorna. És a következő ilyen PDMS öntésnél pedig azt a részt már nem fogja tartalmazni. Látható? Tessék leülni, Eli. Hova raktam? Bocsánat. Tessék körülnézni azon a csatornán, ahol a 10 és a 20 mikronos csatorna találkozik, ezt meg lehet keresni. Bekapcsoljuk, nem kell maxi fény. A legtöbb az egyformú vastag, de van egy csík, ami fel olyan vastag, tehát a 10 mikron széles. Köszönöm. ez szép. Tehát van egy elágazás, és mellette van egy tízes szám, tehát onnan lehet tudni. Itt van egy másik, ebben van egy kis kék folyadék még, tehát onnan nagyon, amiatt nagyon szépen lehet látni a csatornát. Jó? A keverés készen van? Akkor hozok egy másik olyan... edényt, amibe át kéne önteni, hogy ne legyen benne részecske. Tessék. Nem, az alján az a szöszmösz, az nem kell bele. Olyan nincs. Akkor. Ez kész. Ezt át. Inkább legyen ez meg az. Kicsit. Tehát itt már látszik, hogy ez kéket pumpál befelé, és ezen pedig itt megy a sárgának a vége. Sárga is eljutott a pumpáig, úgyhogy egy kék és sárga, és ha kikapcsolom a kéket, akkor csak sárga lesz az egész, ugye, tehát a kék pumpa az nem szállít nyilván, és a ennél gyorsabb szokott lenni a kamera. Tehát most a kék és a sárga, ujjajjaj, ott van egy kis error. Ha körülnézünk ezen a csipen, és megyünk tovább, akkor lehet látni, hogy itt már nem, se nem kék, se nem sárga, hanem elkezdett keveredni. Na most ez ideális esetben ezért ilyen kanyargós, ezért van ilyen kanyargós, hogy csinálva ez a csatorna, hogy szépen a kimenetben az már egy zöld, hát egy zöldes folyadék jöjjön ki. Mert általában a vékony csatornákban nem lehet olyan nagy sebességgel áramoltatni a folyadékot, hogy az kaotikusan, tehát örvényesen keveredjen, hanem szépen egymás mellé, mint a, az autók a sávban besorolnak egymás mellé a folyadék áramok, és azok úgy ott maradnak, tehát keresztirányú áramlásos keveredés nincsen, hanem csak az anyag koncentráció különbségéből adódó diffúziós keveredés jön létre, azt pedig tudjuk, hogy ez egy lassabb folyamat, mint hogyha kézzel összekeverjük, vagy bármilyen eszközzel összekeverjük. Jó, tehát ezek a mikrokeverőknél, ezek a kanyargósság, ez az egyik trükk, amivel elő lehet idézni, hogy jobb keveredés jöjjön létre. Alap esetben, hogy két csatornát összereztek, akkor az egy nagyon rossz keveredést hoz létre, és a diffúzió pedig egy lassú keverés, amivel a lassúságot úgy lehet ellensúlyozni egy kis térfogatba, hogyha nagyon hosszú csatornát hozok létre, ugye akkor nagyon sokáig, sokat időzik benne az a folyadék, és a végére összekeveredik. Ha egy rövid csatornám van, akkor ott nem fog összekeveredni a folyadék. Tehát azért is vannak azok azokon a csipeken ilyen hosszú, kanyargos csatorna, hogy biztos, hogy összekeveredjen benne a két oldat, ami találkozik. Jó, tehát ez az egyik trükk. Hopp, ez pihen, elfáradt. De visszamehetünk. Több típusú mikropumpa van egyébként, és ez mondjuk a keverésből is, ez a keverést is elősegíti pont ez a kovácsoljunk a hátrányból előnyt. Hogyha ugye a két folyadékcsatornát folytonosan áramoltatok egymás mellett, akkor közöttük létrejön egy határfelület, és két folyadék találkozik, és akkor azon a határfelületen érintkeznek, és azon keresztül jön létre a diffúzió. Hogyha nem folytonos az áramoltatás, mint itt, ezek perisztaltikus pumpák, pont ez a nyitja, hanem piezoelektromos membránpumpák, ami egy szakaszos, ilyen ütemes pumpálást eredményez. Ez látszik is egyébként az áramláson, hogy egyszer a sárga, egyszer a kék. Ez pedig egy olyan keverést tud előidézni, hogy olyan, mint a dugók egymás után, és akkor a két oldala az lesz a két határfelület, amin a koncentrációk különbség megpróbál kiegyenlítődni. Hogyha elég sűrűn hozom létre ezt a váltakozást, tehát az 1-es, 2-es, 1-es, 2-es csatornáknak a beáramoltatását, akkor sokkal nagyobb határfelületet tudok létrehozni a teljes hosszon, mint hogyha két csatornát párhuzamosan egymás mellé irányítanám be. És ezért ez a típusú keverés, ez lehet akár hatékonyabb is. Ha megnézitek, ez szabad szemmel is látható ezen a csatornán, hogy ez mekkora csatorna, tehát ez olyan 3-400 mikron széles csatorna, sajnos így fejből nem tudom. Azt tudom, hogy van még rajta 200-as, 100 mikronos és van egy 50 mikron széles csatornánk is. Úgyhogy gondoljatok, akkor át lehet vezetni oda a folyadékot, és abba is meg lehet nézni ezt a két folyadék bevezetését. Jó, ahhoz viszont ugye kell két-két csatlakozó. Ilyen kicsit legós a dolog. És kell cső. Az pedig... Elnézést. Ne ragudj, vagy. Ha jól emlékszem, ebbe rejtettem el. Nem ez az. A fekete táska az mindig nagyon fontos. Itt van, igen. Van egy másik ugyanilyen eszköz rendszerünk. Jó, tehát én azt javasolnám, hogy rakjuk ezt úgy össze, hogy ez egy ekkora darab, meg egy ekkora darab, két egyforma darabot, és a két végére tessék rátenni a két csatlakozót, és válasszátok ki, hogy melyik keverőbe akarod betenni. Jó? Bocsánat, közben a... Ez egy régi csatorna készítési módszer. Itt nem a mikrotechnológia eljárással csináltuk, hanem kipróbáltuk, hogy ha lézerprinterrel csináljuk a levilágító maszkot, akkor mit lehet kapni. És lehet látni, hogy a csatornák azok nem egybefüggőek. Jó mondom, Józsi? Tehát ilyen pöttyök vannak, ez igazából a lézer nyomtatónak a felbontása, amit ott lehet látni, meg a nyomtatási irányba is. Megtaláltátok a 10-es és a 20-asnak az össze kapcsolódását? Jó. Több van rajta, tehát több ilyen keverő rész van rajta. Igen, az az egyik, amit meg lehet nézni, ez pedig a másik. Mindenki megnézte? Hát akkor gyors. Ja, azt nem tudom. Azt itt tudjátok. Na, mit választottatok? Megállítom. Szerintem az lesz, hogy ezt följebb tökerem, akkor hozzáférünk az egészhez. Mondjuk ennyire. Van itt egy ilyen műszer, ezzel le tudom szedni ezt. Úgy. Tehát ez volt az egyik csatlakozó. És amit most összeállítottatok. Ugye itt az egyik bemenete a pumpának, pumpál, és ott van mellette a kimenete. Ugyanúgy ez a sárga, kicsit mellé is folyt, ahogy nézem, annak pedig itt van a kimenete. Na most nyilván akkor ide kell az egyiket, oda pedig a másikat, az egyik végét, és itt van ennek az 50 mikron széles csatornának az egyik és a másik bemenete. Ha azt akarjátok kipróbálni, akkor az. Ugye ez a 400-as, a 200 mikronos csatornának itt van az egyik bemenete, itt a másik, tehát ahhoz meg kell fordítani ezt az eszközt. És itt van egy simán csak egy kanyargós csatorna, ott pedig egy egyenes csatorna. Mit mondhatok, 200-as? Ja. Csináljuk meg, hogy ezt levesszük, megfordítjuk. De ez a rendszer ez úgy van kialakítva, hogy itt ezt vissza tudom csalni. Ugye? Igen. Még egyszer megnézem. Igen. Tehát ennek ugyanott van a két bemenete, csak a másik oldalon. Jó, nézzük. Jó. Igen, és kimenete pedig ottan található. Jó, nézzük vissza. Mondjuk. És voilà. Melyik csatorna nem pont sárga, még? Kicsit meg emeljük. Igen, volt benne a buborék, tehát ezt ugye említettem, hogy a buborékokkal meg kell küzdeni. Például a... Most akkor... De ezeket akár sejteknek is lehet feltételezni. Igen, tehát ez most sárga, az jól működik. Most a kéket is bekapcsoltam, az is jól működik. Fel egyensúlyt kell eltalálni, hogy az áramlási sebességek és a nyomások azok megfelelőek legyenek. Na. Igen. Ha valaki végignézte a mikroszkóp alatt azokat a csatornákat, itt van alternatív csatorna, amit még lehet nézni. Tessék. Köszönöm. És a sárga az végül is... De megy ez, jó van. És akkor ilyenkor, hogyha elmegyünk ezen a csatornán másfelé, megnézzük, hogy csatornán előre haladva, hogy nézünk ki, akkor ez most épp megint kékbe vált. Köszönöm. Most ez a tisztán sárga, és akkor most lesz a kékes. Kékes sárga. Igen. Tehát egy nagyon jó színkeverő feladatról van szó. Igen. Egyébként az eszközöknek egy nulladik verzióját, azt itt nálunk is meg lehet csinálni, tehát nem csak az MFA-ban, hanem itt nálunk is vannak különböző ilyen eszközök, például ez, ami a PDMS-nek az üveghez ragasztását hivatott segíteni, az a felületkezelő. A PDMS-t azt ugye bárhol össze lehet keverni. Az, amire nagyon kell figyelni általában az öntésnél, hogy pormentes környezetben dolgozunk. Ugye 10 mikronos, 1 mikronos, 10 mikronos pontosságnál bármilyen porszem, az ugye tönkre tudja tenni a mintázatot, és akkor olyan átvezetéseket tud létrehozni, ami valójában nem szerencsés. Mindenki látta a tízeseket? Azt a kéket sikerült megnézni? Amelyikben volt egy kék folyadék. Az közönséges tinta egyébként, tehát az semmilyen egyéb színezék, az tinta. Jó. Kérdés? Persze. Van itt néhány, lehet kéregetni. Egy pillanat. Sok minden van, de az, ami igazán szentjük. Ilyen kincsek vannak. Ja, ezt körbeadom, mert ez a technológiában az egyik lépés. Tessék. Na, tehát az, amiről ott szó van, az egy szilícium lap. Tehát, ugye ezt említettem, hogy ezen alakítják ki a cémusz áramköröket is. Tessék, például itt van ez két guminak az összeragasztott változata. Tehát az, ami nálad van, az egy nagy, teljesen sík szilícium lap. Tehát tiszta szilícium, egy kristály. Egy szelet. Ez a mikrotechnológiában egy általánosan használt alapanyag. És ennek a felületére az a szürke, vagy ilyen barnás színű mintázat, az az, amit rá levilágítottunk a felületére, és az egy kidomborodás ugye a felületből. A kidomborodás az elkészült, akkor utána ráöntjük ezt a PDMS-t, és akkor itt látszik, hogy utána a PDMS megkötött, akkor ez körbe lett itt vágva, tehát nem itt ilyen vágásnyom, és ki lett emelve egy hasonló ilyen petri csészéből, és ez így mintának itt van, hogy körülbelül így néz ki a technológia. Na most a PDMS vastagsága az ugye kritikus, túl vastag az nem jó, mert nincs szükségünk túl vastag PDMS-re, a túl vékony meg strukturálisan nem feltétlenül tartja meg azokat a mondjuk áthidalásokat, amire szükség van. Tehát mégis egy szilikongumiról van szó, de viszont egy ilyen pár milliméter vastag eszköz az már nagyon hasznos tud lenni. Ugye a nagyon vastag eszköz az azért nem hasznos, ezt most megállítom, mert elfogyott az egyik oldat. Tehát a túl vastag PDMS az azért nem jó, mert a mikroszkópnak van egy munkatávolsága, tehát az objektív alatt nem fér el mindenféle vastagságú anyag, hanem csak pár milliméter az, ami oda beférezhető. És ezért a PDMS-t mindig úgy olyan vastagra kell csinálni, hogy mondjuk legalább a százszoros nagyításig el lehessen menni, az a nagyítás tartomány, ahol már a sejtek szépen megkülönböztethetők, és de a struktúra az még látszik, tehát nem benne vagyunk csak a csatornában, mondjuk mint esetleg az ezerszeres nagyításnál, hanem a százszorossal szépen, 100-200-szoros. És ugye minél nagyobb a nagyítás, annál hosszabb objektív kell, és annál jobban rálóg erre a PDMS-re. Tehát ezeknél a mikroszkópoknál ez egy ilyen elsődleges probléma szokott lenni, hogy itt már a 400-as nagyítás az nem is tud működni, nem tudjuk ráfordítani az objektívet, mert túl vastag. Ezt úgy szokták megoldani, hogy a mikroszkóp helyett egy inverz mikroszkópot használnak, ami azt jelenti, hogy ez fejjel lefelé, tehát a fényforrás az fölül van, az objektív revolver ez a tárgylemez alatt, és akkor ott szélesebb objektívokat lehet használni, aminek nagyobb a munkatávolsága, és onnan könnyebb ezt létrehozni. Igen. Azzal kapcsolatban mindig elfelejtem mondani, hogy első közelítésben ugye ez úgy tűnik, hogy hát ez végtelenszer használható. A mintázat, amit kialakítunk a felületen, az ugye mi visszük föl azt, az is egy ilyen polimer réteg, vagy ilyen gyonta réteg, amit fölviszünk a felületre és megvilágítunk. Na most annak az élettartama is azért véges, tehát mondjuk 3-4-5 ilyen PDMS és lehúzás után az is elkezd fölszakadozni, tehát darabjait azt néha föl lehet húzni vele, és akkor onnantól az a mintázat, vagy annak a mintázatnak az a része, az nem használható. Ott valamelyik csatornában lehetett is látni ilyet, hogy onnan hiányzott a csatornának egy része. Ott pont ugyanezt történt, hogy amikor elemelték, akkor jött vele ez a struktúra anyag is, tehát az öntőforma, és a következő öntésnél pedig már nem maradt ott.
És amikor üveglapon ez ilyen speciális gyártású üveg, vagy
sima? Nem, az a legegyszerűbb üveglap, amit lehet kapni. Nyilván tiszta felület kell legyen, tehát teljesen pormentes felület. A PDMS-nek is teljesen pormentes felülete kell legyen, és a kettőt lényegében egy oxigénplazmás kezelésnek kell alávetni, aminek valami hasonló effektust el lehet érni ezzel a felületkezelővel, és az oxigénplazmás kezelés lényegében ionizálja a felületet, és az ionokat, vagy az ionizált felületeket, hogyha összeborítjuk, akkor lényegében kovalens keresztkötések alakulnak ki. Tehát nagyon szépen látszik fölülről, amikor összeborítjuk, hogy így a levegőt így nyomja ki maga alul, és egyszerűen így üvegszerűen átlátszó lesz az egész. És onnan lehet tudni, hogy amikor végigért, akkor kész. Tehát se az üveg nem specifikus, a PDMS pedig mint alapanyag, talán egy drága alapanyag, de ebből ez abból következik, hogy ez nagyon pontosan be van állítva, hogy mind a keverés után a buborékokat, mind a viszkozitás, és mind a szakító szilárdsága a polimerizáció után olyan legyen, hogy ez használható.
Jó?
Igen.
Különböző lézersugarakkal nem készíthető pontosabb minta? Tehát ilyen akkor...
Dehogy nem, persze. Tehát én azt az eljárásmódot magyaráztam el, ahogy általában, tehát a legtöbb helyen, vagy sok helyen készítenek ilyen eszközöket, mert ennek már úgy nagyjából ki van járva az útja, módja. Lehet több ilyen különböző réteget egymásra rétegezni, és akkor ilyen emeletes struktúrát létrehozni, hogy itt jön a csatorna, lejjebb megy, ez más a magassága, tehát ilyen szűrő elveket így nagyon szépen létre lehet hozni. Viszont nyilván ez a technológia is véges. A lézeres technológia, Szegeden van olyan módszer, hogy két lézersugarat fókuszálnak, és amiben fókuszálják, azt a tárgyat mozgatják. És ahogy azt mozgatják, úgy háromdimenziós struktúrát lehet kialakítani, és például a lézercsipeszhez ezeket a golyócskákat, meg a különböző alakzatokat, azt így polimerizálják össze. Tehát ahova fókuszálják a két lézersugarat, nyalábot, ott polimerizálódik össze, és akkor ezt a polimerizációt ugye a térben így mozgatják, és akkor létrejön egy nagyon szép, attól függ ugye, hogy mit akarnak, egy olyan alakzat. Tehát az nagyon hasonló, ugyanígy lehet csatornát is létrehozni. Nagyon szép. Viszont az ugye nagyon időigényes, mert nagyon szépen lépésenként, mikrononként kell megvilágítgatni. ennek a technológiának is vannak előnyei, hátrányai. Az egyik mondjuk nagy hátránya, hogy tiszta szoba és ez az egy mikronos pontosságú technológia szükséges ahhoz, hogy létre lehessen hozni ezt.
Előny pedig, hogy nem ásolható.
Igen. Tehát, hogy a következő ilyen eszköz ugyanígy fog működni, ugyanekkora lesz. Tehát, amit ugye a technológia hordoz magával, az pontos, precíz, az olyan lesz.
És a hagyományos eljárása mennyi ideig tart elkészíteni egy ilyen
csippet? Már ezzel, amit magyaráztam? Hát ugye a tervezéstől számítva, tehát amint megvan ez a rajzolat, az első feladat az, hogy a maszkot megcsinálják, tehát azt a levilágító maszkot, ez egy ilyen nulladik feladat, amin át az UV-fénnyel le fogják világítani azt a szürke alakzatot. Na most annak, mit tudom, egy fél nap a legyártás ideje, ez a komplexitástól függ. Tehát ugye csak egy vonal van rajta, az hamar, de hogyha tényleg rendesen vannak ezek a párhuzamos ilyen kanyargós csatornák, annak is van trükkje, hogy azt hogy kell levilágítani. Eznek a maszknak az elkészítése. A maszkot azt nagyon kis négyzetekből villantgatják össze. Tehát ez azért tart sokáig. És hogyha a maszk megvan, akkor utána ennek az elkészítéshez pár óra. Tehát a szilícium az hozzáférhető, arra a felületre fölvisszük a megfelelő fényérzékeny anyagot, akkor egy kicsit melegítjük, hogy egy alappolimerizáció elinduljon, és levilágítjuk, ahol levilágítottuk, ott lemosható lesz, ahol nem világítottuk le, ott pedig rajta marad a felületen. Ez egyébként a fényérzékeny laktól is függ, és akkor lemossuk, ami fent maradt, azt szépen tisztítjuk, tehát hogy a felületen ilyen szőszmoszok nem maradjanak, és akkor ezek után már önthető is rá a PDMS. A sietségtől függően a PDMS polimerizációja alapesetben az 2 nap. És akkor nagyon szép a rugalmas és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező polimert lehet létrehozni. Hogyha jobban sietünk és csak valami alapdolgot akarunk kipróbálni, akkor lehet melegíteni, hogy a polimerizációt elő lehet segíteni melegítéssel, akkor exponenciálisan nő a sebesség. Például 150 fokra föl lehet melegíteni, és akkor 10 perc alatt bepolimerizál az egész. Tehát ugye kisütjük, mint a pizzát, csak ott pedig az lesz a probléma, hogy a szakító szilárdsága nem lesz olyan jó. Tehát nem tud olyan távolságra diffundálni a monomer, tehát a kezdődő polimer lánc. És ezért a szakító szilárdság nem lesz olyan jó, tehát a nagyon vékony ilyen csatornákat, vagy közeli csatornákat nem biztos, hogy le lehet majd venni. És mondom, tehát hogyha a maszk kész van, igazából ebben a maszk egy időigényesebb dolog, akkor pár nap alatt készen van. Tehát akár nulla tervezésről egy hét alatt egy teljes eszközt össze lehet rakni. Ami én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó, ez egy gyors, mondhatni gyors technológia. Szívesen. Másnak kérdése ezzel kapcsolatban? Jó. Akkor én megköszönöm a figyelmet. Még lehet egyébként itt a másikba is át... Igen, hogyha teszünk még bele folyadékot, akkor lehet ezt tovább gyakorolni ezzel, vagy játszani. De lényegében ennyi lett volna a labor gyakorlat. Jó? Köszönöm a figyelmet. Thank you.